Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, 60. vasárnap az igehirdetési alapon rendelt igét, amelyet megírva találunk Ézsaiás proféta könyvében, az 55. fejezetben, a 6. verstől a 11. a következőképpen. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké. Amen. Keresztény gyülekezet, drága testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, látod, Isten, életünket, tudod erőtlenségünket. Énekeltük a bűnvalló ének legelején. Látod, Isten, életünket. Tudod erőtlenségünket. És ahogy a Zsoltáros megszólalt a 44. Zsoltárban, lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt. Ez a megterhelt élet mutatkozott meg Izrael népének életében a babiloniai fogság idején. A múlt és a jelen terheit cipelték a vállokon. Lehorgasztott fejjel, leesett vállakkal jártak, keltek. Az orruk előtt a földet tudták csak bámulni, és már nem volt erő, amely a reménység, amely a jövő felé visz. Úgy vélem, egy-egy ilyen útszakaszt már mi is megjártunk életünk során, mikor rakásra halmozódnak a problémák, és az emberi ésszel szinte megoldhatatlan, feloldhatatlan konfliktusok. Ezekben kell élnünk, ezek között kell valahogy élnünk napról napra. Élni kell tovább, vinni kell tovább a terhet. Egyre fogy az erő, és az erővel együtt fogy a reménység is. Ebbe a sötét élethelyzetbe szól bele Ézsaiás próféta ezzel a néhány mondattal. Először buzdít, bátorít, keressétek az Istent, hívjátok segítségül. Aztán Isten nagyságát nyilatkoztatja ki a középső részben, és Isten ígéretét közvetíti. Erővel és hittel Ézsaiás próféta a fogságban élő népnek. Platón így fogalmaz, egy sötét barlang könnyen bejárható annak, aki fáklyával lép be. Ilyen világító fáklya ez az ige, Ézsaiás proféta isteni üzenete, bevilágít a süktét zugokba is, és mutatja az utat a remény felé, a jövő felé. Nem arról van tehát szó, hogy a szomorkodó saját múltjába beleragadt fogságban, számizetésben élő népnek ne lenne reményteljes jövendője. Arról van szó, hogy nem látják azt, hogy nem érzékelik azt. Egészen érthető módon azt tapasztalja a proféta, hogy már képtelenek felemelni a fejüket, hogy lássák az Isten ígéretének a beteljesülését, hogy reménykedjenek benne. Ebben segít, és ezt mutatja meg a világító fáklya, ez a jövendőről szóló profécia. Megterhelt élettel, életekkel ma is találkozunk. Azon töprengtem, hogy mit tudunk mi emberek vigaszként nyújtani? Barátként vagy ismerősként? Van-e szemünk észrevenni a bajt, együtt érezni és bátorító szavakat mondani, reményt adni? És azon töprengtem, hogyha én vagyok ilyen helyzetben, ilyen nehéz életszakaszban, vajon mire vágyom, és mit kapok, és mit kaphatnék másoktól? Bevallom, azt találtam, olyan esetlenek és gyengék az emberi szavak. Egyáltalán a szavak. Gyászban, betegségben, konfliktusos időszakban, konfliktusok zűrzavarában, meggyengült életerővel találkozva érezzük, hogy valamit kéne mondani, keressük is a szavakat, a mondatokat, a vigaszt, de suta, esetlen mondatok fogalmazódnak meg. Veled vagyok, együtt érzek veled, meg ilyenek. Ezért választottam főénekünket, amelynek kezdős szavait, ha versszakonként összeolvassuk, a 37. Zsoltárból vett idézetet kapjuk: hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Olyan vigaszt, olyan bátorítást kapunk ebben az igében, ebben az énekben, amely nem emberi megfogalmazás. Hagyd az Úr a te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Akkor is, hogyha csak lefelé hajtod a fejedet, akkor is, ha nem tudod felemelni a tekintetedet, akkor is, hogyha sárba ragad a lábad, akkor is, hogyha nem tudod kiegyenesíteni a derekadat. Hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Talán mindannyian érezzük és tudjuk, hogy nem semmittevésre hív ez az ének, illetve ez a Zsoltár. Nagyon is aktív Isten keresésre hív. Hasonlóan vigasztal és bátorít Ézsaiás próféta is. Azt mondja, keressétek az Urat, amíg megtalálható, és hívjátok segítségül, ami közel van. Nem muszáj csak az emberi aktivitásra gondolnunk és arra összpontosítanunk, nem muszáj csupán az első szavakat kiemelnünk, keressétek és hívjátok segítségül, hanem lássuk meg, hogy ezekben a továbblendítő erővel megáldott mondatokban ott van a tény is, és ott van az örömhír, amelyet nagyon fontos, hogy Ézsaiás proféta megértessen az akkori néppel, és nagyon fontos, hogy a mai bibliaolvasók, mi magunk megértsünk és megtapasztaljunk, a tény, az örömhír, Isten most megtalálható. Isten most közel van. Amíg megtalálható, és most, amikor közel van. Kereshetjük és hívhatjuk az ő segítségét. A proféta ezzel akarja elérni, és el is éri az ő célját. Kirángatja a népet az önsajnálat mocsarából, egyengeti a derekukat, felemeli az állukat, a fejüket, a tekintetüket Isten felé. A ma emberének, nekünk is sokszor erre van szükségünk. Talán most éppen erre van szükséged és szükségem. Mert túlzottan reálisan szemléljük a saját életünket, a saját lehetőségeinket, a saját jövőnket, és pillanatok alatt találunk panaszkodni valót, pillanatok alatt megtaláljuk azokat a tényeket, amik negatív tények, amik visszahúzó erők, amik csak vissza akarnak minket rángatni a sárba. Találunk panaszkodni valót bőven. Az orvosi rendelőben, a bibliaórán, a vonaton, a bevásárlás közben, ha összefutunk valakivel. És borzasztó, milyen jól tudunk panaszkodni. Az időjárásra, a menzakajára, az egészségügyi ellátásra, a gyerekekre, a családunkra, akár az egyházunkra. És van ennek a panasznak alapja. Tudom, és érzem, hogy van ennek alapja. De mégis meggátol minket abban, hogy lássuk a jót és a szépet. Megátol minket ebben, és eltakarja előlünk a reményt. Eltakarja előlünk a szép jövőt. Olyan jó volna, hogyha minden napunkat úgy tudnánk elkezdeni hálaadással, és úgy tudnánk befejezni hálaadással, hogy a jót és a szépet, azokat az ajándékokat vennénk sorba és számba, amelyeket Istentől kaptunk. Ezért buzdít a proféta, hogy ha a mostban élünk, hogyha a most számunkra a legfontosabb, a jelenben élünk, akkor keressük az Istent, kutassuk az ő csodáit, hívjuk segítségül, mert az irgalmas és megbocsájtó Isten nincsen távol egyikünktől sem. Sőt, mi több, itt van közel. És nem vádolhatjuk Ézsaiást azzal, hogy nem reális. Hallgassuk csak, ezt írja. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember, térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. A középső két igeverset akár kioktatásként is hallhatjuk először, amikor Isten üzenetét úgy közvetíti a proféta, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és a mi utaink nem egyeznek az ő utaival, de ez nem visz közelebb a reményhez, hanem hogyha saját magunk gondolkodását változtatjuk meg, akkor láthatjuk, hogy Isten nem egy ilyen megmondó ember, hogy ő a mindenható, ő a mindentudó, ő az, akinek a gondolatai mennyei magasságokban vannak, és a mi gondolataink csak a földi valóságot tapogatják. Ő csupán tényeket közöl, az ő Isten, hogy Isten üzenete által. Mi lenne, hogyha úgy értenénk ezeket a szavakat, hogy félretesszük emberi önteltségünket? Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Hogyha így értjük ezt, akkor valami egészen csodálatos tárul elénk. Megismerhetjük a leleményességéről és fantáziájáról híres Isten, aki úgy tud belenyúlni az ember életébe, úgy tudja megváltoztatni az élet irányt, úgy tudja megváltoztatni a szenvedést örömmé változtatni, ahogy mi ezt emberi fantáziánkkal, akaratunkkal, cselekedetünkkel meg sem tudjuk közelíteni. Akkor valami csodálatos tárul elénk, hogyha így tekintünk az Istenre, a mennyei magasságba, innen a földről. Ézsaiás megmutatja Isten nagyságát. Olyan képet rajzol elénk Istenről, amely jó, ha bevésődik a gondolatainkba, és jó, ha tapasztalatot szerzünk róla. Isten, irgalmas és megbocsájtó Isten, mondja előtte egy pár szóval. Persze megmutatja ez a pár mondat az ember kicsinységét is. De talán azt is megmutatja, hogyha Isten akaratában bízunk, és az ő terveihez igazítjuk a mi terveinket, céljainkat, akkor ez a két út, az Isten útja és az ember útja, a két gondolat, az Isten gondolata és az ember gondolata összeérhet. Hatalmas reménységet ad ez számunkra. Új perspektívát mutat, égi nézőpontot ad. Kérdés persze, hogy milyennek ismerjük a mi Istenünket. Hogy megtaláltuk-e már az irgalmas és a megbocsájtó Urat? Hívom-e az én gondoskodó Istenemet, amikor bajban vagyok, hogy segítséget adjon? Ha Jézus Krisztust ismerjük, akkor a téves hatalmaskodó Isten képünk rögtön átváltozik az embert segítő, az emberért életét is odaadó megváltó valósággá, aki irgalmát, szeretetét hihetetlen módon pazarlóan hinti a világba az emberek közé, közénk, ma is, most is. mint a magvető, akinek nem feladata a magvetés hatékonyságáról szóló számadás. Csupán az a feladata, hogy hintse a magot. Hintse Isten üzenetét, Isten kegyelméről, irgalmáról és végtelen szeretetéről szóló üzenetét. A kegyelmi időben, amelyben élünk, és amelyről nem tudjuk, hogy meddig tart, még megtalálható az Isten szeretete. Ebben a kegyelmi időben, amelyben élünk, még segítségül hívható az Isten, még megismerhető az erőt adó evangélium. Isten megígéri, amikor az evangéliumról, az ő igéjéről beszél, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. A kegyelmi időben, amelyben élünk, és nem tudjuk, hogy meddig tart ez, van lehetőségünk meghallani az Isten szavát, van lehetőségünk a mi gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítani, a mi terveinket az ő terveihez, van lehetőségünk az Isten útjait járni, azt az utat, amelyet ő készített el, és ő képzelt el a mi számunkra. Ebbe helyezkedhetünk bele, ehhez alkalmazkodhatunk. Életünket, küzdelmeinket, hogyha így tekintjük, még bánatunkat és szenvedéseinket is, akkor átírja, átszínezi ez a céltudatos Isten, ahogy itt bemutatkozik. Mert ő azért küldi el az igéjét, hogy mi meghalljuk. Azért küldi el vigasztaló szavát, hogy mi megvigasztalódjunk. Azért nyújtja a kezét, hogy mi segítségre találjunk. Amikor tanultam járni, akkor azt mesélik, sokszor elestem, amikor elindultam, olyan nagy lelkesedéssel és reménnyel indultam el. Anyukám elengedett, apukám jött felém haza a munkából, és mindenféleképpen oda akartam jutni édesapám ölelésébe. Megszaporázta lépteit, és amikor elestem, amikor könnyes volt a szemem, amikor koszos volt a ruhám, akkor felemelt a földről, letörölte a könnyeimet, és ölelésében minden rendben volt újra. Amikor ilyen élethelyzetben vagyunk, amikor nem tudunk már egy lépésre tenni, sőt, elesünk, így jön elénk Krisztusban az Isten, az ő szeretetével, hiszen ő is vágyik arra, hogy az ölelő karjába tartsa az ő gyermekeit. Isten ilyen. Istent ilyennek ismerhetjük meg, az irgalmas és megbocsájtó Istent Krisztusban. Kívánom és a Szentlélek áldását kérem mindannyiunkra, hogy megtapasztalhassuk ezt a fajta közeledést az Isten felől, és többé ne a magunk útját keressük, hanem keressük az Isten útját, és hívjuk segítségül a bajban. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy meghallhatjuk a te drága igédet, evangéliumod üzenetét. Köszönjük, hogy még tart a ma, hogy most még te közel vagy hozzánk, most még kereshetünk téged. Most még hozzáigazíthatjuk gondolatainkat a te gondolataidhoz. Kérünk téged, hiszen te ismered mindannyiunk életútját, azt az életszakaszt, amelyben most vagyunk, hogy te vezesd a lépteinket, hogy azon az úton járjunk, amelyet te megálmodtál, elterveztél számunkra.